Kedves táborozók, az egyik legfontosabb témához érkeztünk, az Akarat gyógyereje és a döntés hatalma című előadáshoz. Hogy miért ilyen fontos, az talán nem kell nagyon bizonygatni, mert a legfőbb alapelv egyik legfőbb mozgatórugóját érinti az Istenbe vetett bizalom vagy lelki nyugalom alapelvét. Ez a központi magja és irányítója. Megnéztem egy lexikonban, a Pallas nagy lexikonban az akarat fogalmát, és ezt írja, hogy az akarat vagy voluntás a lelki életnek a gondolkodástól és az érzelemtől különböző iránya, melyet mint egyszerű tény csak körülírni lehet, definiálni nem, de melyet mindenki belső tapasztalatból ismer. Cél nélkül nincs akarat, valamit akarnunk kell. Ez a lexikon meghatározása az akaratnak, de nagyon sok felől megközelíthetjük. Ellen Goodwight azt írja, hogy az akarata az ember, egész ember személyiségének és összes képességeinek mozgatórugója. Ő a király mindenek felett. Most épp egy király képet ábrázoltam, István király, de jelképes képez, jelen értelemben azt jelzi, hogy az egész lényünk fölött van egy úr, egy hatalom, egy király, és ez az akarat. Jól tudom, a svéd királyt látjuk, a svéd királynőt, illetve Napóleont, a férfi és a női akarat, ugye épp egy királyi jelképen keresztül megragadható, illetve hát a budai vár és a királyi pár képe látható. Hát íme az idézet. Az akaraterő, az emberi természet irányító ereje, ez uralkodik összes képességeinken. Az akaraterő nem ízlés, nem hajlam csupán, hanem döntő tényező, mely az emberben munkálkodik. Így folytatja. Az akarat hatalmas, annyira erős, hogy segítségével uralni lehet a képzeletet, sőt, még a betegségeknek is ellenállhatunk. Értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk. Az akarat erejét nem értékeljük kellőképpen. Tartsuk ébren akaraterőnket és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban is. Az egész lényünket uralja. Képesek vagyunk az akarat erővel hihetetlen dolgokat véghez vinni. Tudnátok ilyen példákat mondani, amire az ember az akarat erejével jutott el? Kiugró teljesítményeket? Tesi? Ma. Feljöttél a Füzéri vára. Hát ez tényleg nagy dolog volt, igen. Már két nagy akarat teljesítményt látunk, ugye? Hogy a Balázs tényleg nagyon nehezen megy, és feljött a vára. Oldalazva, meg hátulról, meg előről, meg mindenféle formátumban, de valahogy felbányáztuk őt, és önmagát, és aztán elérte. Igen. De vannak még egészen elképesztő eredmények is. Tudnátok esetleg ilyet mondani, aki valami nagy teljesítményre volt képes a kraterővel? Hegymászók, Himaláját képesek voltak megmászni, sőt, vannak olyan emberek, akik körbehajózták egy vitorlással az egész világot, körbehajózták, földet. Elképesztő. Szerintetek az élet és a halál lehet az akarat hatalmában? Nemrég hallottam egy történetet egy házaspárról. Az asszony meghalt, nagyon szép házasságban élt a férjével, talán 60 év körül lehetett, 60-70 év között, amikor elvesztette a feleségét. Bánkódott, nem volt semmi baja, semmi betegsége, nem volt, nem is járt orvoshoz. És egyszer csak eltelt egy-két hét, három-négy hét, egy hónap, és összehívta a családját, és azt mondta, én nem akarok élni. Kimond, nem akarok élni. Befejezem az életemet, meg fogok halni, azért hívtalak benneteket össze. Mondom, nem volt semmi betegsége. Elköszönök tőletek. Nem akarok, és nem is tudok élni a feleségem nélkül. Ő nekem mindent jelentett, nélkül az életem értelmetlen, nem akarok tovább élni. Elköszönök tőletek, elköszön. Alig telt el egy-két hónap, meghalt. Egy pécsi orvostól hallottam egy előadást, YouTube-on néztem meg egy filmet, egy világhírű orvos. Azt mondta, hogy volt egy ellentétes példa. Ez volt a halál. A másik az élet. Egy 75 éves férfit vittek be a klinikára, rendkívül súlyos szívbetegséggel. Állandóan a szíve leállt, és mivel az orvosi etika ezt diktálja, állandóan újraélesztették. Mindig kiütötték a szívét, mindig próbálták visszahozni az életbe, és hát már annyiszor, naponta 5-6-szor. Képzeljétek el. Állandóan újraélesztették, és újraélt. És amikor már 2 hete ezt csinálták, már az egész mellkasa tiszta éget volt, már eleven húsba ütötték ezt az elektródát, és felébredt megint, és él tovább. És bement hozzá az orvos 2 hét után, és azt mondta, hogy uram, egy ilyen egyszerű bácsi volt, akivel őszintén lehetett beszélni, néven nevezni a dolgokat, és azt mondta, hogy hát miért nem hagyja már magát meghalni, vagy nem is tudom, hogy fejezze ki, hogy miért nem akar már meghalni, vagy miért nem hal már meg, hát egyszerűen ez nem normális, hogy maga él. És akkor felült az ágyon, és azt mondta, de a doktor úr, ki fogja megmetszeni a rózsáimat? Értitek? Meg nem egy és nem két esetet hallottunk, délelőtt Ervintől hallottunk egy esetet, ugye? Hogy amikor elmondtad az egyik rokonodról, hogy összehívott mindenkit, tudtatok elköszönni, és úgy felkészülve, mintha tudta volna, vagy valahogy döntésében elhatározta, vagy elfogadta az elfogadást. Nagyon sokan azért nem tudnak meghalni, mert nem fogadják el, hogy ők nekik itt a vég. És kínlódva, szenvedve, vergődve, iszonyatosan kínlódva, de élnek, amíg mondjuk el nem jön az a hozzátartozó, akit szeretett, és őtőle akart elköszönni, és miután elköszönt, elalszik, és békén megnyugszik. Nem? Ismerünk ilyen történeteket? Élet és halál, és az akarat. Csak azért mondtam tudatosan ezeket a végletes eseteket, hogy a kettő között van a többi, vagyis minden, értitek? Tehát az élet és a halál között bármi előfordulhat, hatalmában van az akaratnak. Az akaratot lehet pozitív dologra fordítani, és lehet negatív dologra, lehet életre, és lehet halálra. Valaki olyan cél érdekében használja az akaratát, ami nem jó, nem nemes, nem szép dolog, de megfeszíti. És elképesztő eredményeket és sikereket képes elérni az ember. A Biblia szerint pedig akkor használjuk helyesen az akaratot, hogyha, mint a mi atyánkban hallottuk, az Isten akarata alá rendeljük. Ezért mondta Jézus a mi atyánkban is, legyen meg a te akaratod. Mert a legjobb akarat az Isten akarata. Tudnilik, ő azt mondja, Jeremiás könyve 29. fejezetében, hogy én jót gondolok felőled, és kívánatos véget akarok neked adni. Ez az Isten akarata feléd. És ha mi az akaratunkat az ő akarata alá hajtjuk, rendeljük, akkor ő tudja érvényesíteni azt a jót, amit őt felőlünk tervez. És ez a legjobb, még akkor is, ha mi nem választanánk. Még akkor is az a legjobb, mert ő tudja, hogy számunkra az a legjobb. És ezért óriási jelentősége van, hogy az akaratunkat Isten akarata alá rendeljük, és akkor az akaratunk megelevenedik, elkezd élni, erőre kapnak az idegeink. A betegségeknek is ellenállhatunk, a képzeletünket uralhatjuk, az érzelmeinket uralhatjuk, hatalmas dolgok ezek, mindegyikre mondok majd példát, és ami a legnagyobb kérdés, ami majd az előadásunk második felében lesz, hogy tartsuk ébren az akaraterőnket, ez hogyan lehetséges? Mi módon lehet élénkíteni, ébren tartani? Hát minden bizonnyal nem attól, hogy megszokásszerűen végezzük a dolgainkat, a szellemi, lelki, fizikai életünket, hanem kilépünk a megszokások medréből, és élénken, tudatosan, akarattal élünk. Ez egészen más, mint a megszokásból való élet. Elhoztam nektek egy történetet egy lányról, 11-néhány éves kislány, lány volt, sportoló, Atlanta Olimpia, azt hiszem 1996. Elképesztő dologra volt képes az akarat erejével. Nézzük meg ezt a filmet. Egy pár perces film. Magyar edzője volt.
Aki élete talán legnagyobb lehetősége előtt áll. A helyszín Atlanta, a 96-os olimpia 5. napja, a női tornázdöntő utolsó 2 ugrása. Ha az amerikai Kerry Strug a 2 kísérletéből legalább egyszer 9,75-öt ugrik, akkor az amerikai csapat lesz az aranyérmes. a sporták történelme során először. Ha Kerry nem ugorja meg a 9.75-öt, a szuperfavorit oroszok nyernek. És jön az első ugrás. Kerry elesik, de ami még ennél is nagyobb baj, súlyosan megsérül. A leérkezés pillanatában beszakadnak a bokaszalagjai. A rendezők már szóltak az orvosoknak, úgy látszik, vége mindennek. De az edző még nem adta fel. Beszélni akar a kislánnyal, mert az nem lehet, hogy egy nagy álom így érjen véget. Falakon a dicsőségtábla. A képeken Károlyival, Bush elnök, meg Reagan elnök, és a több tucat tehetséges egyéni tornászbajnok. Éppen amikor a csarnok készen lett, az ország teljesen más pontján elkezdett tornászni egy pici lány, Kerry Strack. Aki nem született bajnoknak és nagyon jó tornásznak sem. A versenyeken általában a középmezőnyben végzett. A 90-es évek közepén már a negyedik edzőjénél és a sokadik sérülésénél tartott. A helyszín Minneapolis 1994. március 3-a. Kerry kulcsontörés szenvedett. Az orvosok azt mondták, végleg vége a pályafutásának. Kerry édesanyja egy interjúban azt mondta, a lányomnak két álma volt. Az egyik, hogy Károlyi Béla edzhesse. A másik, hogy aranyérmet nyerjen Amerikának. Kerry a súlyos sérülése után megint nem adta fel, és újra munkába állt. A kislány fanatikus kitartására figyelt fel a férfi. És egy napon teljesült az első álom. Kerry Straggot a szövetségi kapitány meghívta a válogatottba. A szövetségi kapitány, akit Amerika szerte csak úgy ismertek, Bella Károlyi. Összeállt a csapat. Sok sztár, közöttük az élő legenda Shannon Miller, Amerika legújabb első számú kedvence a szupertehetséges Dominic Muceanu és a kitartó kislány Kerry Strack. És jött Atlanta. Az amerikai tornászlányok zseniálisan versenyeztek és tartották a lépést a sokkal esélyesebb oroszokkal, kínaiakkal és románokkal.
Amikor nézve a táblákat, már nem is lehetett követni, hogy ki van elől, ki van hátul. Mert úgy ugráltak a számok, hol az egyik, hol a másik. Hogy az lehetetlenség volt követni. Egyet tudtam, hogy olyan közel vagyunk az oroszokhoz, hogy ezredek, hajszálnyira, hajszál, vál-vál mellett vagyunk.
És akkor jött a leggyengébb pontnak számító Kerry Strack a legrosszabb számában, az ugrásban. Az ugrás utáni két perc megrengette az atlantai olimpiát. A férfi kiveszi a sérült kislányt az orvosok kezéből, és elkezdenek beszélgetni. Ők ketten.
Mondtam neki, hogy ide néz rám. Nem emlékszel mindarra, ami vele történt? És emlékszel arra, azokra a pillanatokra, a hosszú pillanatokra, amikor harcoltunk azokért a percekért, amiket most élsz át? Arra gondolsz, hogy ezek a gyerekek, akik de neked most csapattársaid, hogy néznek most ebbe a pillanatban rád? Arra gondolsz, hogy anyád, apád és mindenki, aki szeret, az hogy néz rád, és hogy gondolkozik arról, amit most fog következni? Urám, hát még fog következni, mondom, a második ugrás. De meg tudom ugrani? Meg tudod ugrani. You can do it. Menj rá, keményen. Urám, de hogy mondom? A ritmusa az ugrásnak, a ritmusa a szaladásnak. Keményen megyünk, és belemegyünk keményen. Meg tudod csinálni. You can do it. Igaz-e? You can do it! Kis arca felderült, akkor tudtam, hogy aztán, hogy legalábbis meg fog próbálni mindent, amit emberileg lehet.
És senki sem hitt a szemének. A kislány, aki elvileg járni is alig tud, gyakorlatilag újra ugrásra jelentkezik az olimpiai döntőn. Beszakadt bokaszalagban. You can do it! You can do it! Vagyis meg tudod csinálni, kiabálja az edző. Come on, vagyis gyerünk. suttogja a kis Dominik, aki nagyon jó ugró, de most nem ő ugrik. Gyerünk kicsi, dünnyögi maga elé Keri édesapja. És jött a második, a legutolsó ugrás. Right. Keri a földet érés után fájdalmasan került el a földön. Teljesen szétszakadtak az izmai. De 9-8-at ugrott, az amerikai csapat ezzel olimpiai bajnok lett. És ez a kép az újságok címoldalára, a kislány pedig a TV híradókba került. Keri Sztrága az olimpia után azt mondta.
Tudtam, hogy sérült bokával lehet élni, de az álmom nélkül nem. Köszönöm Bélának, hogy segített, hogy az álmomból valóság legyen.
Hát nem tudom, mit éreztek. Ez képtelenségnek tűnik, nem? Hogy lehet beszakadt bokaszalaggal világ csúcs teljesítményt létrehozni. És megcsináltam. Szóval az akarat erejével olyan dolgokat lehet, aztán ez persze világhírű téma lett. Ja, bocsánat, át kéne állítani. Tehát ez aztán világszenzáció lett, és maradt is a mai napig, mert ez egy olyan teljesítmény volt, ami páratlan. Páratlan, hogy egy lány erre képes. Nem tudom, figyeltétek, hogy ez a Béla fel se vetette neki azt a lehetőséget, hogy nem képes rá. Ő azt mondta, hogy you can do it, meg tudod csinálni. Nem gondolkodtak azon, hogy mi van, ha nem tudja megcsinálni. Neki ment és megcsinálta. Hatalmas nagy tapasztalat volt ez számára, az egész életét meghatározta ennek a lánynak. Hát persze aztán ezt a sportolást ő abba hagyta, felnőtt lett, de itt van a atlantai 96-os olimpia aranyérme, és a Béla, illetve itt van már Keri Sztrág idősebben, továbbra is emberekért dolgozó személy lett, sportolókat is tápol, egy felkarol fiatalokat, rendkívül értékes munkát végez, és egy tartalmas életet, egy életre megtanulta és megtapasztalta az akaratnak a hatalmas erejét. Egy másik példát szeretnék nektek idézni ebből a könyvből, az Erőleves a léleknek című könyvből, hogy lássátok meg, hogy nem csak felnőtt képes nagy dolgokra, hanem egy gyermek is. A kis vidéki iskola épületet régimódi hasas szenes kályhával fütötték, egy kisfiúnak kellett minden korán reggel begyújtania, hogy a tanítás kezdetére átmelegedjék a tanterem. Osztálytársai egyik reggel arra értek oda, hogy az iskola lángokban áll. Az eszméletlen fiúcskát félhótan vonszolták ki a tűzből, akkor még régen kerozinnal fütötték a kályhát, és hát kilobbant a kályhából, és meggyulladt a teste ennek a gyereknek. És aztán az egész épület. Borzalmasan összeégett gyerek félájúton hallotta, amint az orvos az anyjával beszél. A doktor kijelentette, hogy biztosan meg fog halni, sőt minden jel arra is vallott, hiszen a tűz iszonyatos pusztítást vitt véghez a teste alsó felén. A bátor kisfiú azonban nem halt meg. Eltökélte magát, hogy életben marad, és az orvos elképedésére ez sikerült is neki. Amikor túl volt az életveszélyen, ismét kihallgatta a felnőttek halk beszélgetését. Az orvos közölte anyjával, hogy szinte jobb lett volna, ha a gyerek meghal, mert sérülései miatt annyi izomszövet pusztult el, hogy egész hátralévő életében rokkantságra lesz kárhoztatva. Az alsó végtagjai teljesen használhatatlanok. A fiú megint gondolt egyet. Márpedig ő nem lesz nyomorék. Járni fog. Sajnos azonban deréktől lefelé teljesen elveszítette mozgásképességét. Vékonyk a lábai haszontalan függelékekké silányodtak. Végül hazaengedték a kórházból. Az édesanyja minden nap megmasszírozta a lábát, de az tökéletesen érzéketlenné vált. Egyáltalán nem tudta mozgatni. Elszántsága azonban egyre erősödött, hogy újra járni fog. Idejét ágyban vagy tolókocsiban töltötte. Egy verőfényes napon az anyja kitolta a kertbe, hogy friss levegőt szívhasson, ő pedig ahelyett, hogy nyugton maradt volna, kivetette magát a kerekesszékből. Hason kuszott a fűben, maga után húzva a lábát. Így vergődött el a telküket szegélyező fehér léckerítésig. emberfeletti erőfeszítéssel felhúzta magát a lécekhez, azután centiméterről centiméterre végigaraszolt a farács mentén, és egyfolytában arra gondolt, hogy járni fog. Ettől kezdve nap-nap után gyakorolt, lassanként kikoptatta a gyepet a kert körül a kerítés mellett. Mindennél jobban vágyott arra, hogy a lábába visszaköltözzön az élet. A napi masszázs, a fiú vas akarata, meg a szüntelen gyakorlás végül meghozta az eredményt. Újra fel tudott állni. Aztán támaszkodva, később segítség nélkül járni, majd pedig futni. Újra iskolába járt, egy idő után futva, a futás puszta öröméért. Az egyetemen bekerült az atlétikai csapatba. Azután érkezett a nap, amikor az egykor halálra ítéltnek vélt gyerek, akiről azt hitték, hogy soha nem tud járni, nem is reménykedhet abban, hogy egyszer futhat. Ez az elszánt fiatalember dr. Glenn Cunningham a Madison Square Gardenben felállította az egymérföldes futás világcsúcsát. Ő az. Dr. Glenn Cunningham, megnézhető az interneten a információs lapja, világhírű futó lett, itt vannak a kitüntetései, érmei, hatalmas történet lett. Külön érdekesség elolvasni az életrajzában, azt majd, akit érdekel, átadom ezeket a lapokat, mert le van írva az életrajza, hogy akkor, amikor ezeket a díjakat nyerte, akkor az egész világ Amerikára nézett, válságban volt, és ő volt az a személy, aki sikereket ért el, világsikereket, és egész Amerika ebből a személyből nyerte az akaraterejét és a bátorítását. Tudjátok, a sportnak óriási jelentősége van egy nemzet életében, és ő volt az, akire felnéztek. És ő nyerte a versenyeket. Itt van ez a lap, ez a oklevele, vagy nem tudom, minek nevezzem. As long as you believe you can do things, they are not impossible. Tehát ameddig te hiszel, hogy megtehetsz dolgokat, addig az nem lehetetlen. Tehát, hogyha hiszel benne. És hallottátok ezeket a szavakat, hogy vas akarat, eltökélte, odaszánta, elszántsága, stb. Mind-mind azt jelzi, hogy ő az akaratát gyakorolta, és rögtön szeretném mondani, a szülei hívő emberek voltak, Isten hitre nevelték, és ő egész életében azt az igét vette mottóként, hogy ami Ézsaiás könyve 40. fejezetében van, hogy elfáradnak az ifjak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem fáradnak el, járnak, és nem lankadnak meg. Futnak. Ez volt az igéje, minden verseny előtt ott volt kitéve. Ez volt az ő igéje. És az élete így alakult. Hát nézzétek meg a lábát, a béna, mozgásképtelen, elsorvatizmú fiúcskának a lábát. Mitől lett ilyen? Tehát elképesztő dolgokra képes az ember, ha akarja, és hogyha az az akarat megegyezik az Isten akaratával. Mert az Isten is munkálja bennünk az akarást. Nem tudom, emlékeztek, Jézus mit kérdezett sok betegtől? Akarsz-e meggyógyulni? Amikor, és figyelj, nagyon érdekes volt, mert nem mindenki mondta azt, hogy akarom. Persze mindenki ezt gondolja. Ma, ha megkérdeznénk bármelyikötöket, Isten, hogy akarsz meggyógyulni, mit válaszolnátok? Ott kint az edzésnél, kérdez, akarsz lefogyni? És mit teszel érte? Értitek? A fogyás az semmi ügy. Az egy lényegtelen kérdés, de nem lényegtelen, mert hallottuk a Judit előadásából, hogy azért egészségügyi vonatkozása is lehetnek, sőt, életünket is kockáztathatja. A túlsúly az érrendszert megterhelheti, stb. De hogyha akarunk valamit, akkor mi lesz az eredménye? Főképp egy ilyen dologban, ami abszolút a hatalmunkban van, hogy mondjuk egy lefogyás. Nem folytatom a sort. Mert amikor többen kérdezték, mondták, hogy hát mondjam el ezt, próbáljuk ki ezt, meg azt mondom, hát nem túl sok értelmét látom, mert szinte alig látom valakinél, hogy ezt meg is teszi. Tehát elméletben ezeket tudhatjuk, de hogy megcsináljuk, az egy egészen más kérdés. Hogy szeretnénk, úgy jó lenne, úgy meg lenne, kellene próbálni, de ez nem elég ahhoz, hogyha tényleg eredményt akarunk elérni. Az Isten akaratával kell összecsatlakoznunk, és akkor az Isten munkája bennünk az akarást is, és a véghez vitelt is, az ő kegyelméből, mondja az ige. És ezért hatalmas nagy dolog, hogy megértsük, hogy mi az Isten akarata. Az Isten akarata, igen, itt van az igéje. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ugye hát a futás tényleg rá illett. Azt mondja Ellen White, hogy az akarat hatalmas, annyira erős, stb., hogy uralni lehet vele a képzeletet, és ébren lehet tartani vele az akaraterőnket, és helyesen kell irányítanunk. Ezek a konkrét tanácsok. Hogyan lehet ébren tartani? Hogyan lehet irányítani? Ez a nagy kérdés. Ébren tartás. Hát itt már említettem, hogy mindenképpen arról kell, hogy szó legyen, hogy nem megszokásból végzünk dolgokat, hanem akaraterővel. Tudatosan választunk dolgokat, helyzeteket, döntéseket, és akkor annak érdekében meg is feszítjük az erőinket, mert hogyha csak pusztán akarunk valamit, az önmagában rendkívül kevés. Az igazi akarat mindig azzal az erőfeszítéssel is társul, ami annak a cél irányában megy az ember. Ezek a futók, amint a Zsuzsa is bevegyezte tegnap ezt a képet, nem attól lettek erősek és izmosak ugye a lábaik, hogy otthon üldögéltek vagy nézelődtek, hanem ők gyakoroltak és edzettek. De aztán képesek voltak olyan teljesítményre, hogy van olyan futó, képzeljétek el, hogy 120 kilométert képes lefutni. Nem tudom, hogyan képes ember erre, de képes lefutni 120 kilométert. Vagy a vasember próbánál, ugye elképesztő, emberfeletti teljesítményre képesek emberek, de hogy mitől és hogyan, mikor szinte fizikailag képtelenség, de megcsinálják. Tehát edzés nélkül nem lehet az akaraterőnket sem fejleszteni, edzeni kell. Nem attól lettek ilyen erősek ezek a lábak, hogy néha-néha egyszer-egyszer futkároztak vagy kocogtak, ugye? Ez komoly edzés. És mivel az akarat erőt is edzenünk kell, az akaraterőnket is fejlesztenünk kell, a Jóisten kegyelme által gyakorolnunk kell, tehát ezt kell megragadnunk, hogy hogyan is lehet ezt megvalósítani. Ugye ez a múltkori kép még előttünk van, az edzés, és hát akkor konkrét dolgokat szeretnék nektek mondani, konkrét tanácsokat azért, hogy ti magatok is kipróbálhassátok, és alkalmazhassátok ezeket, és már itt, már ma, de holnap biztosan. Ha valamelyikőtök bármelyik dolgot, amit most említek, kipróbálja, akkor tapasztalatokat szerezhet. Tehát cselekedet csere. Cselekedet csere. Az első lépés ahhoz, hogy mi emberek az akaratunkat használjuk, olyan cselekedeteket kell végrehajtanunk, amit nem megszokásból végzünk, hanem akarati döntésből tesszük. Mondok egy példát. Ahhoz, hogy kilépjünk a megszokás köréből, át kell mennünk abba a csapásba, ahol döntést hozunk szabad akaratból, rendkívül fontos, hogy a mi magunk is magunknak a szabad akaratunkat tiszteletbe tartsuk, senki se késztessen bennünket semmire, én döntök, te döntesz, hogy például a mai napon megteszek valamit, vagy nem teszek meg valamit, mindegy, megteszek vagy nem teszek, attól függően, hogy mit akarok, amit mondjuk például a mai napon lemondást gyakorlok valamiben. Hozok egy döntést, senki nem késztet erre, én magam hozom azt a döntést, lemondok valamiről, amit nyugodtan megtehetnék különben. Senki sem mondja, hogy tegyem vagy ne tegyem, én magam döntöm el, hogy például mai napon lemondok az én kedvenc időtöltésemről, a hobbimról, vagy kihagyok egy vacsorát. Én hozok egy ilyen döntést. Ahhoz, hogy ezt megvalósítsam, az önuralmamat gyakorolnom kell, és szembe kell kerülnöm, amikor jön az esti éjség. Ugye ezt reggel könnyű elhatározni, hogy nem vacsorázok. Még délben is ebéd után nagyon jó elhatározhatjuk, hogy nem vacsorázok. De miután már 30-40-50 éve vacsorázok minden nap, és most ezen a napon, emlékszem, valaki egyszer azt mondta, hát ha én nem vacsorázok, én meghalok. De komolyan, azt mondta, én meg fogok halni. Mondom, nem valószínű, mert én már néhányszor kipróbáltam, és nem haltam meg. De mondom, te ezt is próbáld, próbáljuk ki, hogy nem vacsorázol, nem fogsz meghalni. De azt mondta, hogy bele fogok pusztulni az éjségbe. Mondom, nem fogsz bele pusztulni. Valaki 40 napig bődölt, egész nap nem evett, 40 napon keresztül, és mégse halt meg, te se fogsz meghalni, biztos vagyok benne. Vállom a garanciát érte. Értitek, tehát hozunk egy döntést, és akkor jön a vacsora ideje. És ekkor kell az akaraterőt gyakorolni. Ekkor kell a döntésünkben megerősödni, elhatározni, hogy én eldöntöttem, én ezt választottam, és ha én megfigyeltem azt, tegnap este beszélgettünk a nevelésről, egy gyereknél is így van, de egy felnőttnél is, hogyha én minden kétséget kizáróan kijelentem a gyereknek, hogy mondjuk nem fogsz csokit ma kapni. Pont. Ha én magamnak kijelentem, önmagamnak, ma nem fogsz vacsorázni, Szabó Attila, ma nem fogsz vacsorázni, mert így döntöttem én. Abban a pillanatban a helyzet megváltozik, és a küzdelem szerintetek megmarad? Nem. Feleségem otthon csinált egyik este egy csodálatos, finom, zappelyhes, medgyes sütemény. Én aznap este nem akartam vacsorázni. Mondtam is magamban, neki is, ma nem vacsorázom. De jöttek hozzánk kedves fiatalok este egy beszélgetésre. 4-5-en, és kinyitotta a sütőt. És az a finom, meleg, édes illat, medgyes sütemény illata a levegőbe áradt, és mondták, jaj, de kedves vagy, hogy készítettél nekünk süteményt, és készítettem már nekik a süteményt. Hát gondoltam, hogy mi módon tudnám felülvizsgálni a döntésemet, hogy nem fogok vacsorázni. És akkor az egyik fiatal azt mondta, hogy hát én már nem eszek ilyenkor. Abban a pillanatban elszégyeltem magam, hogy én az életmód nevelő, és akkor azt mondtam magamban, hogy ja, Zsuzsa azt mondta, még egy támogatás volt, aki most nem eszik, elteszem neki holnapra. El fogom csomagolni holnapra. Egy kicsit megnyugodtam, és akkor azt mondtam, hogy akkor én sem fogok ma vacsorázni. És abban a pillanatban, amikor kimondtam magamnak ezt a határozott döntést, eltűnt a küzdelmem. Ezt próbáljátok ki. Tehát, hogyha én ténylegesen azt a döntést meghozom, és azt mondom, hogy így lesz, és pont, szenvedni fogok? Szenvedjek. Szenvedjél, ha ez neked szenvedés. De inkább ne szenvedjél, inkább örüljél, csinálj valami jót helyette. Ugye? Tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogy az énünkkel, a megszokásunkkal szemben hozunk egy döntést, és azt meg is tesszük, a Jóistenhez fohászkodunk. Egy idős néni, amikor le akart fogyni 20 kilót, mert látta az édesanyját meghalni, és visszaemlékezett, eleki idősök az otthonában él ez a kedves néni, elmondta nekünk talán a nevét is mondhatom, mert ő ezt nyíltan vállalta ezt a történetet, 20 kilót le akart fogyni Sára néni, most 91 néhány éves, mert látta, hogy az anyukája időskorában súlyos volt, kövér, és nagyon nehezen mozgatták, amikor ápolták, és azt mondja, nem akar ilyen helyzetbe kerülni, lefogy. Azt mondja, nagyon lassan ment, de ment. Minden étkezés előtt leborult a térdére, és könyörgött a Jóistenhez. Elénekelte a ad nékem szent erőd, Jézus, hogy győzek, vagy hogy is, az melyik is ének volt, hogy igen, azt hiszem ez, és jó, sok verszaka van, valami tizen nem tudom, verszaka van, mindig kívülről megtanulta, és végénekelte térden állva. És így kellett felétkezni, és lefogyott 20 kiló. Hatalmas küzdelem árán, de megvalósította. A következő lépés. Ez a dolog, amiről most beszéltem, az akaratot csak önmagunk felé irányította, de van egy magasabb szintű akaratgyakorlás. Amikor hozok egy akarati döntést a mai napon, hogy lemondok valamiről, illetve megteszek valamit, ami nekem nehéz, ami nekem nem kedves, de a másik embernek ezáltal jót teszek. A mai napon elhatározom, hogy akaratot megfeszítem, és tudatosan jót cselekszem, azaz a körülöttem lévőknek segítek, azzal a céllal, hogy örömet szerezzek nekik. Tehát itt már önmagamról átirányítom az akarat erejének a figyelmét egy másik emberre. Nem önmagamat gyakorlatoztatom, hanem egy másik embernek azzal jót is teszek. A Biblia ezt tanácsolja nekünk, ez Isten akarata. Mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikért is. Ez Isten akarata. És mintha mondtam, hogy ha mi az Isten akaratával összhangban hozunk akarati döntéseket, Isten támogatja ezt? Minden erejével támogatja. Nem szembe kell mennünk az Isten akaratával, és Isten ezt megsegíti az életünkben, és megtapasztaljuk ennek a csodálatos hatását. Menjünk mélyebbre. Beszéd. Hozok egy tudatos döntést a mai napon, megfeszítem akaratomat, és tudatosan figyelek arra, hogy csak jót mondok ma másokról, csak jó dolgokról beszélek. Ez is egy akarati döntés, ezt is a Jóisten igéje tanácsolja, a ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval, azaz szeretettel fűszerezett, a bölcseknek nyelve orvosság, de van, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz. Tehát, ha hozunk egy ilyen döntést, és képzeljétek el, amikor egy ilyen döntést meghozunk, akkor így indulunk el a napnak, hogy kilépünk az otthonunkból, a belső szobából, és akkor találkozunk valakivel a munkahelyünkön, vagy az utcán, vagy a családban, és tesz ránk egy megjegyzést, egy célzást, egy negatív megjegyzést, egy kritikát. Vagy megyünk az autóval a munkahelyre, és majdnem nekünk jön valaki, vagy lehúzza az ablakot, mint ahogy átéltem többször volt a körforgalom, mert valamit nem jól csináltam, és egy hatalmas káromkodással elküld engem melegebb vidékekre, és mi jön ki a számon? Értitek? Hogy mit teszek most? És ezért, amikor az akaratunkat gyakoroljuk, akkor tulajdonképpen egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy egy éber figyelemmel, egy belső figyelemmel állandóan a Jóistennel való döntésemre figyelek, és abban a tudatban lépek, hogy most lehet, hogy nekem most harcolnom kell önmagammal szemben és az énemmel szemben, mert most egy olyan helyzetbe kerülök, amikor ez nem automatikusan működik, hanem meg kell feszítenem az akaratot. Izzadni is kell, küzdeni kell, szenvedni is. Nem könnyű dolog. De a Jóisten támogat ebben, és tapasztalatokat szerezhetünk. Győzelmet érünk el, győzelmeket érhetünk el, kisebb bukásokat is, de ezáltal erősödik az akaratunk, és levonhatjuk a következtetéseket, hogy esetleg miben buktunk el, és mi által tudunk erősödni. Hogy hogyan tudjuk az akaraterőnket ezekben a dolgokban növelni, erősíteni, fejleszteni. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, ha sokat beszélünk, könnyen fogunk másokról rosszat mondani. Könnyen fogunk kritizálni és ítélkezni, vagy akár önmagunkról is. Persze ennek van egy magasabb szintje is, ugye legyen minden ember gyorsan hallása, késedelmes a szólása, tanítja az ige, de van egy magasabb szintje is, hogy szinte csak jót mondok másokról, és még akkor is jót mondok másokról, hogyha ő rosszat cselekszik. Szerintetek meg lehet mondani egy embernek a feddő kritikát úgy, hogy nem rosszat mondok róla? Lehet úgy beszélni neki a problémáról? Tessék? Lehet. Az a kislány, akiről beszéltem, a Szonya, ugye? Ő azt mondta a kis testvérének, amikor elvette a mindkét tárgyat, hogy majd, ha aranyos kisfiú leszel, akkor majd visszaadom. Ugye? Ennyit mondott. Pedig rosszat tett vele, elvette a játékát. És erre a fiú azt mondja, aranyos, tessék, itt van. Tehát pedig rosszat tett, önző volt a kicsi, de jót mondott, és ezáltal benne, hogy is mondjam, megláttatta a kisfiúval, szinte öntudatlanul, mert hiszen pici gyerekről van szó, beszélni sem tud még, hogy ő benne jót látnak. Ő benne van előrevívő mozzanat, valami pozitív érték, persze ezt én mondom felnőttként. De valahogy ezt a kis lényével megérezte, és odaadta neki azt a tárgyat. Következő szint, menjünk egyre mélyebbre. Jim már átesett egy válláson, idézem a történetet, a gondolkodás az adcsodálatos önnyógyító képessége című könyvből. Jim már átesett egy válláson, és előtte volt a második. Első felesége otthagyta, a jelenlegi pedig kitiltotta a házból. A házat egyébként a felesége hozta a házasságba. A munkahelyi leépítéseknek köszönhetően Jim az állását is elveszítette. Járatos volt a szakmájában, lelkiismeretesen dolgozott, mégis állandó bűntudat gyötörte. Végül csak az ország túlsó felében tudott új állást találni, ugyanakkor továbbképzésen kellett részt vennie. Beiratkozott egy levelező tanfolyamra, el is végezte, majd mesteri oklevelet szerzett. Elég volt azonban az elrontott házasságára gondolnia. Már is leromlott a munkateljesítménye. Elveszítette az étvágyát, és depresszióba süllyedt. többször eszébe jutott, hogy talán nincs is értelme tovább folytatni az életet. Ha munkájában elért eredményei kerültek szóba, akkor főnökének dicsérete, illetve az előző munkahelyéről kapott elismerő ajánlólevelek jutottak eszébe, és újra derülátó, világosan gondolkodó emberré vált. Ha az előző házasságából származó gyermekei szeretetére gondolt, mindig felderült az arca, gyengéden beszélt róluk, és elmondta, hogy nekik is meg kell küzdeniük a saját problémáikkal. Amikor ilyen pozitív gondolatok és eszmék uralták az elméjét, újra kezébe vette az életét, majd irigylésre méltó tehetséggel és odaadással látott feladatai végzéséhez. Nem tudom, észrevettétek, hogy minden alkalommal azt olvastam, hogy gondolta. Gondolta. Ha ezt gondolta, depresszióba süllyedt. Ha azt gondolta, akkor felderült. Ez egy hétköznapi történet. A gondolatainktól függ az, hogy hogyan érzünk, hogy mire irányítjuk. Minden előadáson elhangzott, hogy ahogy gondolkodik az ember, olyan ő. És a gondolatainkkal tudjuk irányítani az érzelmeinket is. Tehát ez az eset is azt mutatja, hogy a gondolatainkat tudatosan lehet irányítani, és akarati döntéssel megfeszíteni. Hozhatunk egy tudatos döntést, például a mai napon elhatározom, az akaratomat megfeszítem, tudatosan figyelek arra, hogy csak jót gondolok másról. Nem tudom, figyeltétek? Cselekedet, beszéd, gondolat. Van ennél mélyebb indíték még szerintetek? Van még valami mélyebben? Vágyak, indítékok, szándékok, nem? Oda is le lehet menni. De haladjunk a mélységek irányában, gondolat. Már lehet, hogy azt mondjuk magunkban, hogy jó, nem mondom ki, de ezt gondolom. Nem mondom ki, mert azért kultúrember vagyok, hogy te hogy nézel ki, de hát azért hát nem veszi magát észre, gondolom. Hát nem volt ennek gyerekszobája, hogy nem veszi észre magát, hogy így viselkedik. Ugye a gondolataimban ott van. Nem mondom ki, mert kultúrember vagyok. A gondolat mélyebbre hat, mint a beszéd, mint a cselekedet. De lehet Isten erejével és kegyelmével jót gondolni másokra. Figyeljétek meg az igét. Egymás ellen még szívetekbe se gondoljatok gonoszt. És senki ne gondoljon az ő szívében gonoszt az ő fele barátja ellen. Olvashatjuk Zakariás könyve 7. és 8. fejezetében. Ez az Isten akarata.
De a Szentírás minősíti is, mert azt mondja, amit gondolkodik az ember, olyan őt magában. Tehát, hogy lehet, hogy nem mondom ki, de attól az még az vagyok. Tehát,
igen, igen.
És megnyilvánulás annak, amit én gondolok, de ettől még bennem az van. És előbb-utóbb az valamikor csak felszínre fog megkerülni. Tehát,
igen. Számtalanszor kerültem olyan helyzetbe, hogy volt egy esemény, vagy egy emberi helyzet, vagy egy cselekedet, és akkor hárman, négyen elmondták a gondolataikat. Egyik ember jó megítélte, a másik feltételezte, a harmadik gyanúsította, a negyedik felmentette. Az ötödik azt mondta, hogy de hát ő is ember, ki tudja, mi van e mögött, esetleg beszélgessünk vele, vagy... Értitek? Mindegyik megnyilvánulás elárulta azt, hogy ő benne mi van. Én is, amikor egy nehéz helyzetbe kerültem, egy nagy válságba az életem, minden összeomlott szinte, és olyan helyzetbe kerültem, hogy nagyon sok mindent lehetett rólam gondolni, és emlékszem, a lelki anyukám azt mondta, hogy most fogod megismerni az embereket. Majd most fogod megismerni az embereket, hogy mit fognak rólad mondani. És jól figyelj, és most megismered őket. Hát így is történt. Nagyon sokan jót gondoltak, és nagyon jól esett, hogy nem rosszat tételeztek fel az emberről, de jó néhányan a legrosszabbat mondták el rólam. És tudjátok, amikor az ember tudja a lelke mélyén, hogy az, amit mondanak, az nem igaz, mert hát én értem meg, és tudom, hogy az a dolog nem igaz, de ő mégis azt mondja, mely meggyőződése, hogy én milyen alávaló ember vagyok, akkor olyan furcsa érzések támadnak bennem, hogy hát... Tudjátok, nevetségesnek tűnne bizonygatni, hogy nem olyan vagyok. Olyan furcsán hangzana önmagamnak, hogy de hát tévedsz, ezt én nem tettem, amit te gondolsz. De te vagy az, aki gondolod ezt. De ez nem valóság nekem. Tehát ez nagyon érdekes dolog. De még ezt is el lehet hordoznunk, mert ilyenkor is mondhatjuk azt a szívünkben, hát ki tudja, miért gondolja ezt. Ezt majd Isten megítéli. Majd ő. Ezért mondta Dávid Saulnak, az Isten tegyen ítéletet közöttem és közöttem. Én nem fogok fegyvert rád, én nem foglak téged megölni. Sőt, úgy bánt Saulla Dávid, ahogy az ember a barátjával bánna. És Jézus is így bánt Júdással, meg a jobblatorral, meg a római századossal, meg a farizeusokkal, meg a papokkal, akik gyűlölték, utálták és leköbdösték. És ez a cselekedete olyan hatalmas erővel hatott rájuk, amikor meghalt és feltámadt, hogy azt olvashatjuk a Cselekedetek könyve a 6. fejezetében, azt hiszem a 7. versben, hogy papok közül is nagy sokan követték őt. Papok közül is nagy sokan követték őt. És tértek meg. Tehát ilyen hatása lehet. Kedves hallgatók, kedves táborozók, jót gondolni egy másik emberről, csak Isten kegyelme által lehetséges, hogyha mi meg tudunk bocsátani egy másik embernek. Ha jót feltételezünk róla, szerintetek Isten jót tételez fel rólunk? Abszolút jót tételez fel. Azt mondja, hogy te érted, érdemes meghalnom, és meg is haltam, érted? Isten így gondolkodik rólunk. És én nem elméletben mondom, hogy meghaltam, érted? Én valóságosan átszegeztettem a kezemet, a lábamat, az oldalamat, a vérem kifolyt, és az összes bűnöd, összes következményét el is szenvedtem. Ez nem elmélet. Én így szeretlek téged. Mert jót gondolok felőled. Ezt ki is mondja, szó szerint így mondja a Biblia, hogy jót gondolok felőled, Jeremiás könyve 29. fejezet. Te miért gondolsz rosszat az embertársadról? Milyen alapon gondolsz rosszat az embertársadról? Jogod van rosszat gondolni? Még ha rosszat is cselekszik. Ki tudja, mi lehet háttérben? Hol lehet a háttérben az a pont, amikor ő átváltott, jogunk van nekünk megítélni? Jézus mentő szeretettel jött felém meg feléd, menjek én is mentő szeretettel feléje, és keressem azt az Isten kegyelme által, Uram, hogy lehetne őt ebből a helyzetből, a te kegyelmed erejével valahogy kimozdítani szeretettel? Emlékszem, az a kedves idős néni mindig azt mondta nekem, akiről beszéltem már többször, hogy szeressük ki őt ebből a bűnéből. Nem szép? Nem szép gondolat? Szeressük ki őt ebből a bűnéből. Könnyű megmondani a másiknak, te ilyen vagy, te egy alávaló vagy, te hazug vagy, te egy jellemtelen vagy, te egy kétszínű vagy, meg mondhatjuk ezeket, meg te indulatos vagy, meg hazudós vagy, meg lopós vagy. De ezzel ki tudunk megváltoztatni? Senkit. Ezzel csak eltávolítjuk attól a megváltozástól, mert azonosítjuk a rosszal. Ez helytelen. Az emberek nem a sorsuk, csupán a saját elméjük rabjai, írja a Franklin Roosevelt, és a Biblia is pontosan ezt mondja, mert így mondja a Biblia, hogy ne engedjétek, hogy a kígyó az ő álnokságával a ti gondolataitokat megrontsa, mint ahogy Éváit megrontotta. A mai napig ez a módszere. Beleültet az agyunkba gondolatokat, eszméket, látásmódokat, képzeleteket, és ezáltal elrontja a mi látásmódunkat, és összezavar, és összebonyolódik minden, és nem tiszta. Ezért az Isten igéje tudja kiegyengetni a gondolatainkat normális irányba. Képzeletcsere. Akaraterővel. Benson és munkatársai, idézem a 167. oldalról, sikeresen azonosítottak többféle szervezeten belüli válaszreakciót, amelyek az egyszerű lazító gyakorlatok hatására alakultak ki. A vérnyomás csökkent, a véráramlás fokozódott, a szaporapulzus meglassult, a lelki feszültség oldódott. A recept egyszerű. Lélegezzünk mélyeket, képzeljük magunkat a kedvenc helyünkre, a bózsvai füzérkomlói, vagy füzéri várnak a patakpartjára, vagy a Gőkapui tó mellé. Gondoljunk például egy csendesen csordogáló patakra, és szervezetünk már is jóval könnyebben el tud lazulni. Ha mindenhez a de jól érzem magam gondolata is társul, Igen, azzal akár immunrendszerünk teljes haderejét mozgósíthatjuk. Jean Achterberg és Frank Lawless pszichológusok demonstrálták a képzelet elmén belüli képalkotás erejét, láthatóvá tették a pácienseik számára a saját fehérvérsejtjeiket, amelyek katonaként bekerítették, majd elpusztították a ráksejteket. Ennek a hatására a betegek immunrendszere bámulatosan megnövelte a ráksejteket pusztító fehérvérsejtek számát. A vizsgálatok feltárták, hogy minden olyan esetben, amikor a pozitív gondolkodás hatására drámaian megemelkedett a fehérvérsejt szám, sikerült megfékezni a daganatsejtek tovább terjedését. Itt a rákról van szó, és hogyha az ember a képzeletét is használhatja az akarat erejével, akkor még a gyógyítás ajándékát is megtapasztalhatja. Így írja Ellen White, hogy határozzuk el, hogy minden gondunkat a nagy orvosra bízzuk, vegyük kézbe az elménket, őszinte örömmel, amiért így dönthettünk, békesség járja majd át egész valónkat, amitől csodálatosan érezzük magunkat, ezáltal aktívan közreműködünk a saját agyunk gyógyításában, írja ezt már a szerző. Kedves táborozók, le is zárom az előadást, talán egy példával zárnám csak le, és aztán majd beszélgethetünk még, gondolkodhatunk közösen. János apostol, aki ott van Duccio di Bologna szárnya festményén, Jézus keblén odahajolt, mert szerette őt, és Jézus is szerethette őt jobban, mint a többit, abban az értelemben, hogy ő jobban tudta befogadni az ő szeretetét, hogy mindenkit egyformán szeretett ő. De ez a János apostol, akit látunk a keresztnél, megértette és meglátta azt, hogy neki meg kell változnia abból a gondolkodásmódból, amiben ő élt, mert ő a harag fia volt. Ő egy indulatos ember volt, amikor többször a Biblia írja azt, hogy ő magáról is írja, hogy képes volt akár gyilkos gondolatokkal is fordulni azokhoz, akik Jézust nem fogadják szeretettel. Milyen érdekes. Még keresztény emberben is lehetnek gyilkos gondolatok. Még egy gyülekezeten belül is lehetnek ilyenek. Hát bizony lehetnek, én sokszor találkoztam ilyennel. De János apostol meglátta Jézust, a mintát, ő is mondta, hogy szemléltük őt. Kezeinkkel megérintettük, a szemeinkkel láttuk, hallottuk az élet igéjét, aki közöttünk volt. És ez a szemlélés átformálta őt. Látta Jézus szenvedését a kereszten, látta a viszonyulását édesanyjához, látta az ellenségeihez való viszonyulását. Elámult azon, hogy ő nem vágott soha vissza, benne nem volt indulat és harag és gyűlölet mások iránt. Senki iránt, mink a kivégzői iránt sem, akik végezték ki és szegezték át, azt mondta nekik, atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem haragudott. Ez hogy lehet? Hogy tudott ilyen türelmet elérni? Hogy lehetett ilyen szelid a bárány? Júdás elárulását látjuk, csókját, Dürer metszetén. Hieronymus Bosch így mutatja ki az embereknek a belső világát. Nézzétek meg, milyen félelmetes. Mintha az embereknek a lelki világát kifordítaná, és megmutatná a lelki arcukat. Indulat, gyűlölet, harag, kapzsiság, irigység, féltékenység, gyűlölet, képmutatás, meg ki tudja micsoda. Ilyen az ember, de ott középen Jézus arca szelíd, mint a bárány, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélő, aki azt mondta, atyám, legyen meg a te akaratod. Ő nem elméletből kéri tőlünk, hogy mi is mondjuk meg, hogy legyen meg az ő akarata. Ő bemutatta ezt. Ő bemutatta ezt. Valóságosan. Ő hordozta a keresztet. És ezért kérjük, hogy vegye fel mindenki minden nap az ő keresztjét. Mert bár vereséget szenvedett a kereszten, de ez a vereség volt a világ győzelme. Ez a vereség volt a te megváltásod ára. És az én örök életemnek az ára. Ez a vereség. Ha téged bántanak, és arcul csapnak, és megaláznak, és lenulláznak, és stb. Pál apostol azt mondja, kitüntetésnek érzem. Az apostolok azt mondják, kitüntetésnek érzem, hogy valamilyen részem lehet az igazságtalan szenvedésben, amit Jézus is szenvedett értem. Örömmel mentek olyan nagy tanástól, hogy méltóknak találtattak arra, hogy Isten nevéért gyalázatra illettessenek. Hát melyiketök van ilyen helyzetben, vagy ilyen szinten? Hát én még nem, az biztos. De szeretném követni Jézust. és törekszem, és akarom követni, mert nincs másképp az életnek igazán értelme. A vert helyzet az Isten szemében mindig egy nyert helyzettel párosul. Tehát ezt azért is mondom, mert hogyha vert helyzetet éreztek magatokon, betegség, nyomorúság, emberi kapcsolatok, gyülekezeti nyomorúságok miatt, ne gondoljátok azt, hogy ez biztosan vert helyzet. Ha mi Isten kezébe letesszük, hogy győzelmet fog ebből kiformálni, ha más nem a mi ellenformálásunk győzelmét, a mi akaraterünk győzelmét. Ellen White azt írja, amikor az élete vége felé volt, hogy én eltökéltem, hogy győzedelmes leszek Krisztusban. Én nem azt mondom, hogy szeretném, meg próbálom, eltökéltem, hogy győzedelmes leszek Krisztusban. És mindent megteszek érte, és elnyerem az örök életet Krisztus által, és az ő ereje által. Eltökéltem. Tehát ő akarta. Igen, atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És János apostol megváltozott, és új ember lett, és újjászületett. Ő írta az evangéliumot és a leveleit, csodálatos levelek, a szeretet tintájába merítve, mert átvette a Krisztus szeretetét. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian tapasztaljuk meg ennek a csodálatos hatalmát, az akarat erőnek a csodálatos hatalmát és erejét, ami Krisztus akaratába olvad, és ő majd munkálja bennünk a véghezvitelt is, nem csak az akarást. Amen.